Sziasztok, ez itt a Hekés Lángos 60-as adása, Antenna vagyok, mellettem Béla, szia Béla.
Sziasztok, Béla vagyok. És még mindig beteg.
Aki még mindig beteg. illetve velem szemben Ninja, szia Ninja.
Hello, Béla, te már egy hete beteg vagy.
Nem, én már olyan régóta beteg vagyok.
Lassan papot hívunk neked meg,
köszönöm,
nem tudom.
Szépen.
Most csináljuk úgy, mintha tényleg egy hét eltelt volna.
Persze, egy hét eltelt, sok idő van. Voltam kint WC-n is azóta, hoztam teát.
Az előző adásra felfűzve, ahol nosztalgiáztunk elég sokat, a nosztalgiához valahogy mindig beletartozik a pilot tevékenység is, és itt nem azt gondolok, hogy falábbal, bekötött szemmel ugrálunk valami hajókon, hanem hát én nem tagadom, hogy elég sok kalóz tevékenységet végeztem az adatlopás, illetve a mindenféle letöltött dolgokkal, és ugye aki ilyet látott vagy hallott, az tudja azt is, hogy a kalózkodáshoz, tehát a játéklopás meg letöltéshez a mindenféle feltörő csapatok is hozzátartoznak, hiszen a legtöbb játékhoz kell valami keygen, vagy kell valami olyasmi, ami elindítja azt a játékot, és nem kérni meg, hogy a Steamen online vagy-e, vagy az egyéb ilyen túloknál. És ebben van potenciál arra is, hogy sérülékenységet fejtsenek, és van egy ilyen hírünk erre.
Igen, van egy ilyen hírünk erre, van egy cracker csapat, a Cracks Now, akik azért nem annyira, legalábbis nekem nem voltak azonnal olyan ismertek, mint például más csapatok. És az ő crackeikben, illetve az ő disztribúcióikban, amiket ők publikálnak, találtak Grant Krebet. És hát ilyenkor nyilván mindig megy. Egyébként ez egy ilyen nagyon ellentmondásos történet. Nem is tudom, valamelyik adásban beszéltem picit többet erről, illetve linkeltünk hozzá, vagy 6 videót, amit annó számomra érdekes volt. Ilyen YouTube videók egyébként könnyen emészthetően mesélik el egy kicsit a cracker szénának a világát, illetve a nagyobb csapatoknak a nagyobb csapatokról beszélnek, majd erre a régi adásra, hogy valahogy emlékezzünk vissza, mint a nagy szengás 40-es adásra, nem tudom. Mert igazából magában az adásban nem beszéltem róla sokat, de a YouTube content, amit ott megosztottam, szerintem értékes és jó. Nem én csináltam a félrejtések elkerülési véget, azért értékes. És ugyanígy van most a Cracks Now csapata is. Ez több csapattal is megtörtént, már több híres csapattal is, hogy az egyik tag az úgy gondolta, hogy akkor ő most malware terjesztésbe fog kezdeni. Gondoljunk bele, hogy...
Neki lehet pénzt keresni.
Nem, igen egyébként, mert nagyon sok cracker csapat, van ilyen kódexük, ilyen szabálykódexük, hogy mit szabad csinálni, hogyan, nem csak a crackeléssel kapcsolatban, hanem a terjesztéssel kapcsolatban is, hogy hogyan legyenek elnevezve, mit szabad, mit nem szabad csinálni, és ezek így megállapodnak. Ez annyira jó egyébként, imádom, egyszerűen nem bírok vele betelni, hogy vannak a kalóz csapatok, és a kalóz csapatok megegyeznek mindenféle dolgokban, hogy így kalózkodunk. Ez a kalózkodásnak a szabályzata, hogy...
Ez a betyárbecsület.
Ez a betyár, hát nem csak a betyárbecsület, igen, de teljes mértékben, hogy szabályaik vannak, hogy még arra is, hogy hogyan kell elnevezni azt, hogy a cracket, amit, illetve a publikációt, amit csinálsz. És hát igen, szegény Cracks Now csapatot most eléggé megütötték ilyennel, hogy Grant Krebet találtak a fájai között. Állítólag a régieket, amikben nem volt, azt meghagyták, de ugye egyébként nagyon sok torrent oldalról blokkolták őket, és blokkolták a torrentjeiket. Egészen addig nem szedik össze magukat. Emlékszem, nem tudom, melyik csapat volt? Nem tudom, de hatalmas ilyen nyilvános, publikus, ilyen bocsánatkérés volt, és hogy soha többé, és tényleg olyan, hogy ez a dolog, hogy nekik ez a tehát, hogyha egyszer eljátszák a becsületüket, illetve azért, akkor onnantól kezdve senki nem fog bennük bízni. És onnantól kezdve gyakorlatilag az egész csapat halott, tök mindegy, mennyire ügyes crackelnek. Úgyhogy számukra ez nagyon fontos, hogy a reputációjuk az ne romoljon nagyon sok cracker csapatoknak.
De ez hogyan történhetett?
Hát ez úgy történt, hát, hogy az egyikük, ugyebár ez legalábbis régen, ezt nem, nem tudom egyébként, ezt nem írta a hírre, nem találtam meg, hogy ez hogyan történt, de például egy másik csapatban egyszerűen volt egy új tag, aki azt mondta, hogy a fuck it, és belerakta az izébe. De gondolj bele, Ninja, egyébként, hogy itt van egy, mit tudom én, egy hogy 20 gigás játék, ahol te leszeded mondjuk azért a törést az exékről, tehát hogy már ismered meg, mit tudom, mennyibe telik valamit beletenni, ami soha az életben senki nem fog megtalálni esetleg.
Ja, semmibe nem. Hát az OSC tanfolyamon is ugye azt tanultuk, hogy hogyan pecseljük meg az exét. Első ugró utasításnál elugratjuk a végére, végén lefut a mi kódunk, visszaugratjuk az elejére, lefut az eredeti kód. Senki nem vette észre.
Az érdekes, mert ezek a kiigenek, meg ilyesmik nekem mindig ilyen chiptune zene a favoritok voltak, tehát igazából nagyon sokszor mehet ott a kiigen csak azért, hogy a zenét hallgassam.
Azt tudod egyébként, hogy erre is van egy nagyon jó videóm, és ott volt egyébként a videók között. Van egy csávó, aki Defconon adott elő, a John Scott, és ő magyarázta el, hogy ugyebár voltak régen az Apple nem tudom hányas programok, amiket megtörtek. És a megtörésnek a törésben voltak ezek a crack screenek, ahol mindenféle ilyen eszkiárt volt, meg nem tudom mi.
Animáció.
Várj, először csak crack screen volt. Animáció nélkül, üzenetekkel, meg mit tudom én mi. És üzentek egymásnak a hacker csapatok, meg mit tudom én mi, hogy te béna vagy, te balfasz vagy, nem tudtad megkrekkenni, de én megtudtam, és üzenem anyukádnak, hogy ez van, meg az van. Aztán ezekhez csináltak utána, ezekből lettek aztán animációk, meg zenék, és ebből lett a demoszcén. Mert egy idő után már voltak olyanok a csapatban, akik crackeltek, és voltak olyanok, akik csak ezeket a crack screeneket csinálták. És utána a crack screenesek azt mondták, hogy jó, nekünk nem kell feltétlenül a crack, nekünk elég az, hogy mi zenét csinálunk, és animációt, és így kiléptek belőle, és ebből lett a demoszcén. Ami mai napig erős. Úgyhogy ugyanígy a kégenekben is ugyanez van, hogy mai napig, hogy ott van benne a zene, meg mit tudom én, sokszor nem olyan szép, vannak ilyen gagyibbak, de vannak olyan, amikor látok egy ilyen nagyon igényeset, akkor na, mondom, ez tök szép. És egyébként megértem ilyen szempontból az embereket. Ugyebár nagyon sok kégen, krekkelő dolgot az összes vírusírtó maliciousnak mutat. Nem csak azért, mert van benne esetleg valami, hanem azért, mert bár egy kégen, az csak malicious lehet valamilyen szinten. Tehát valami illegális dolog, miért tehát nekik nem éri meg nem maliciousnak jelenteni. Érted, hogy te mondjuk egy szoftvergyártó cég vagy, és van egy crack a játékodhoz, vagy a programodhoz, akkor nyilván be fogod jelenteni az antivírus szoftvergyártó cégeknél, hogy ez a file az én izémhez crack és malicious. És ők be fogják rakni izének valamilyen kategorizációnak, és onnantól kezdve, amikor a te gépeden azt megnyitod, akkor fel fog poppolni, hogy vírusos. De, itt jön a de. Mi van akkor, hogyha tényleg vírusos? Tehát ez egy ilyen totálisan bizonytalanság, úgyhogy nagyon nehezen. Manapság már két lehetőség van, vagy tudom, hogy egy olyan helyről töltöttem le a dolgot, akikben megbízok, és ugyebár beszéltük, hogy a bizalomnak valahol meg kell lennie, a Firefoxban is megbízunk, meg a Chrome-ban is megbízunk, meg a Facebookban is megbízunk, amikor belépünk. Tehát én is vannak olyan csapatok, akikben megbízok, ezt nem ajánlom senkinek egyébként, a félreértések elkerülése végét, mert az a baj, hogy mindenki azt hiszi, illetve mindenki azt érzi, hogy én ezt vágom. Én ezt biztos. És én is így érzem, viszont nekem van kutatás, illetve idő mögötte. Tehát, hogy bebizonyosodtak azokról a dolgokról, hogy rendben vannak. De én is be fogom egyszer szívni egyébként, tehát no question. A jó hír egyébként az, hogy ma már csak izébe hobbiból követem a cracker színet, tehát nem a játékokat, illetve a szoftvereket kb. 99,9%-ban vásárolom. Ettől függetlenül továbbra is érdekel. De nem ajánlom azoknak, akik hogy elkezdjenek. Hát, ez biztos jó. Tehát a random torrentezés az nagyon veszélyes. És egyébként nem tudom, hogy a magyar torrent, melyik az a híres magyar torrent oldala? Most melyik él, a Bitumen, vagy az
Encore lesz.
Encore él. Hogy ott hogy és mennyire tudják figyelni a tartalmakat. Tehát mondjuk, hogy én most beregisztrálok mondjuk az Encore-ra, nem vagyok beregisztrálva egyébként, mert nem használok ilyeneket.
De ez egy fórum, tehát én igazából én ezt úgy hívom, hogy az Enkor utcai művelődési ház. Van a videótékája is.
Á!
Meg könyvtára.
Van könyvtár, videótár, van játéktár is.
Ott moderálnak, ha jól tudom, de nem tudom, hogy, tehát hogy azt tudom, hogy a filmeknél vannak szabályok, hogy hogyan töltheted fel, mi kell legyen kitöltve, milyen képminőség, stb. Tehát hogy valami moderáció van, de az, hogy most egy játéknak a feltöltött kilóg, vagy az működik, meg hogy működik, biztos, hogy nincs hozzá.
Ezt akartam mondani, tehát hogyha Ninja mondjuk meg van hívva, csinál egy éppen a legfaszában működő játékhoz egy keyloggert, hülyeséget beszélek, mondjuk egy keygenerátort, belerakod a saját malveredet, felrakod az Encore-ra, oda rakod mellé az MD5-öt, a saját fájlodnak az MD5-jét, mert az fontos, senki nem fogja összehasonlítani az eredetivel. Mert egyébként azt szokták csinálni, tehát amikor letöltesz egy fájlt, akkor mellé rakják a hash-ét, MD5, és ezzel tudod meg az új lenyomatát a fájlnak, és össze tudod hasonlítani, hogy az jó-e vagy nem, és akkor, hogyha az valid, akkor azt hiszed, hogy az úgy jó. Kívül, hogyha utána jelsz, és kiderül, hogy egy teljesen másnak kéne lenni az MD5-jének. Na mindegy, ez egy ilyen problémás történet. De tehát föltölti Ninja az Encore-ra, ott van, elkezdik az emberek letölteni, a kutya nem vesz észre, hogy benne van szerintem. Egyébként kifejezetten érdekes, hogy külföldi cégeknek is dolgozunk, és Ninjával, ugyebár certesek vagyunk, Computer Emergency Response Team, és foglalkozunk abuse üzenetekkel is, és sokszor van olyan, hogy a cégnél, nem feltétlenül a mi cégünknél, hanem más külföldi cégeknél kapunk jelzést, általában a Sony-tól, azt hiszem a Sony-tól, igen, hogy valaki torrentezett filmet a céges, ugyebár ők csak az IP címet látják, és az IP cím ehhez az adott céghez tartozik, és elküldik az adott cég IP-jéhez tartozó abuse, ugyebár minden egyes IP címhez van egy abuse kontakt. Tehát amikor kapsz egy IP címet, akkor kapsz hozzá illetve adni kell hozzá egy abuse kontaktot, és ez hozzánk is beszokott jönni, és külföldi országokban, kapaszkodja meg mindenki, a torrentezést, illetve a filmeknek a torrentezését, azt jogilag utána járnak. Az, hogy Magyarországon milyen állapotok vannak, azt majd Szengától egyszer megkérdezzük, hogyha behívjuk. De nekem voltak ismerőseim, akik torrenteztek filmeket, és egyiket se vitték el.
Németországban tudok, hogy van olyan cég, ahol tehát nincs rá joguk feltétlenül, tehát nem megalapozott, de küldenek ilyen felszólító levelet így a filmgyártó nevében, hogy hát láttuk, hogy torrentezel, és
jogi lépések.
És hogyha te meg vagy annyira nem tudom, gyáva, vagy hát úgy gondolod, hogy jogos az ő, nem nézel utána, akkor befizeted a csekket, holott bírósága nem állna meg a helyét a felhívás.
Igen. Most ezt én sem tudom egyébként, hogy amit mi kapunk Ninjával, az pont melyik országhoz szokott tartozni, mert ezt nem szoktam megnézni, mert csak továbbítom általában az ottani kontaktunkhoz, mert nem én foglalkozok vele egy az egyben, mert semmi közöm nincs ez a jogi rész, mert egyébként a jogi osztályhoz szokott tovább menni, hogy azok mit csinálnak vele, ott megint kilépek, mert én technikus vagyok, és kizé. De más országokban foglalkoznak ezzel, vagy lehet, hogy náluk is foglalkoznak, csak nem tudok róla, mert nem hallok.
Engedjük el, mert ez elég ingományos.
Igen, engedjük el.
Dobjunk egy jó hírt is hozzá, hogy ha megfertőzöttetek a Cracksnow csapat által terjesztett Grand Crab-bel, akkor most már lehet dekriptálni ingyen.
Igen, ez egy nagyon jó hír egyébként. Ez a mostani volt, elnézést. Szóval, ha megfertőzöttetek Grand Crab-ber, akkor a Bitdefender csapata és a No More Ransom projekt keretein belül csinálnak egy dekriptort. És az a jó hír, hogy ennél a dekriptornál már nem kell hálózati volt, nem is tudom már melyik ransomware-nél volt, hogy olyan volt a dekriptor, hogy hálózati capture-nek kellett, hogy legyen, tehát birtokolnod kellett egy hálózati capture-t a megfertőződés pillanatáról, annak érdekében, hogy ki tud nyitni. Na most itt szerencsére náluk nincs ilyen probléma, két kitétel van, az, hogy a gépet kommunikáljon az internet irányába, illetve hogy meglegyen a ransom note-od. és ennek a kettőnek a meglétéből, ugyebár a ransom note az üzenet, hogy izé, hogy meg vagy tolva, ide és ide fizess, bla bla bla.
De vajon miért kell ez?
Szerintem a verzió miatt.
De... Vagy a nyuszi miatt, olyan helyes kis fehér halál nyuszi van benne, vagy ilyen terror nyuszi.
Igen, terror nyuszi van benne. És abból már meg tudják mondani. Nem mindig szokták megmondani, hogy pontosan miért kellenek ezek a dolgok, illetve hogy, mert ugye már mi történik? Ugye már, hogyha jön egy dekriptor, akkor az azt jelenti, hogy sérülékeny a folyamat, vagy maga a program, ami enkriptál. És hogyha te a malvernek az írója vagy, akkor ugyebár, hogyha meg tudják törni idézőjelesen a te enkriptálásodat, akkor te mit fogsz csinálni a következő verzióba? Mint minden szoftvernél, kijavítod a hibádat. Tehát, hogyha nem publikálják azt, hogy pontosan mit basztak el benne, pedig általában nagyon sokszor van az, hogy ez vicces szokott lenni, hogy mit basztak el, mert nagyon egyértelmű dolgokat tudnak eltolni, akkor nem tudod kijavítani. Úgyhogy itt lehet, hogy egyébként publikáltak, csak nem láttam, de nem is szeretnék róla beszélni, mert nem ez a lényeg a dolognak, hanem az a lényeg, hogy ki tudod nyitni, és ezért lássuk be, tehát ezért láttunk, annól, amikor kijöttek az első ilyen ransomware-es programok, akkor nagyon nagy hibákat követtek el benne, tehát a kulcsot újra használták, nem tudom, számtalan ilyen probléma volt benne, hogy így tényleg így röhögve ki lehetett nyitni, de hát azért elhaladt fölöttük is az idő, és tanulnak a kollégák, úgyhogy, és ezért lássuk be, tehát a kriptó azért nem olyan egyszerű dolog. Tehát nem is tudom, most pont a szanszos oktatáson kapcsán most ilyen kriptográfiai részeknél tartunk, nem ilyen hardcore dolog, de tényleg úgy van, hogy vannak dolgok, amiket a világon ért mondjuk 100 ember, és amikor programokba kell implementálni, akkor abból a 100 emberből választanak ki valakit, hogy akkor légy szíves, gyere hozzánk, és implementáld a mi programunkba ezt a kriptográfiai eljárást, vagy nem tudom mit. Mert ő fogja tudni ezt úgy megcsinálni, hogy az tényleg jó is legyen. Úgyhogy a kriptográfia azért nem egy olyan egyszerű dolog, el lehet ott sok mindent tolni. És hát el is tolnak, úgyhogy és ezért is van az, hogy ki lehet nyitni ezeket a dolgokat. Sokszor.
Érdekessége az ötös verziójú Grand Crab ransomware-nek, hogy a kampány, amiben ez terjedt, minden gépet Közép-Európában próbált megfertőzni, és szigorúan elkerülte az orosz felhasználókat.
Szerintem ez csak elterelés.
Ez valami typo lehet, elírtak valamit benne.
Tinfoil lehet föl. Ti tudod, ez a szándékos elterelés. Lehet, hogy pont, hogy oroszok voltak. Nem tudom. De egyébként ja, lehet, hogy ezek ilyen a hazafias ez a fuck the world.
Hazafias hackerek. De egyébként a technológia, a torrent technológia az teljesen legális, sőt, vannak legális torrentek is.
Ja, a technológia
persze,
az legális.
A technológia az nem illegális, csak a tartalom, amit rajta megosztasz.
Ha olyan a tartalom, mert megosztatsz rajta ezeket is. Linux disztribúciókat lehet letorrentezni, meg ilyesmit. És aztán az emlegetett torrent oldal is egyébként tartalmaz legális torrenteket.
Nagyon sok játék kliens, azt hiszem például a Blizzardnak a downloadere is torrentet használ a háttérben.
Így van, hiszen maga a technológia arról szól, hogy egyrészt szétdarabolja a kisebb csomagokra az átküldendő anyagot, illetve hogy nem egyedül egy kiszolgálótól fogod ezt megkapni, hanem a közeletben lévő, vagy azon a hálózati csomóponton lévő egyéb felhasználók is szolgáltatják neked, illetve hát töltik neked át. Tehát ez a lényege, ha jól tudom. Tehát nagyon pontjára megfogalmazva, az a lényeg, hogy nem kell egy adatközpont legyen, ami mindenkinek a világon szétszórja azt az információt, vagy azt a filmet, nem tudom, játékot, operációs rendszert, bármit, hanem hogyha mondjuk tudom azt, hogy Józsika szomszéd, nem kell tudjam, hanem a szolgáltató tudja azt, hogy Józsika a szomszédban ugyanazt letöltötte, neki is megvan, akkor te tőle is, tehát ő megmondja, hogy na itt van, szedheted innen is, és te konkrétan tőle fogod utána letölteni. Nem kell olyan sávszélesség, sokkal energiatakarékosabb olyan szempontból, hogy nem kell hatalmas adatcentereket építeni, amikor csak egy időszakos terhelés van. Tehát a Blizzardnál ugye, amikor van egy új játéknak a release-e, vagy patch, vagy ilyesmi, akkor legtöbb esetben ugye hirtelen mindenki elkezdi letölteni, na és ezt tudja a torrent megsegíteni azzal, hogy nem egy helyről szolgáltatja ki ezt a nagy adatmennyiséget. Úgyhogy ez persze legális nyilván.
Így decentralizálja ezt a dolgot. Na, jó.
Egyébként most bedobok egy bónusz kontentet. Antenna imádni fogja. Nem imádja egyébként. Beszéljünk egy 5 percet a Demon Soul-ról.
Ó, igen.
Én ennek most utána néztem. Nem fogsz örülni, Ninja, eléggé haldoklik a projekt.
Csodába.
Van egy nagyon jó projekt egyébként. Egy úriember programozta már többedik verzióját, akit John McAfee is támogatott. Itt az első verziót azt John McAfee kezdte el publikálni, mert aki ismeri John McAfee-t, ő nem csak a vírusítójáról híres, hanem arról is, hogy egy nagyon érdekes ember, és szereti a privacy-t, mert szereti a fegyvereket, a drogokat és a egyéb dolgokat, és a szabadságot is nagyon szereti, és ezért számára nagyon fontos a privacy, és van egy file sharing alkalmazás, és ez a Demon Saw, ez a démon fűrész egybeírva, ami egy nagyon privacy központú megosztó megoldás, és a probléma az, hogy nem annyira népszerű, mint aminek népszerűnek kéne lenni, és nem azért publikálom most itt, mert most majd most ettől népszerű lesz, de esetleg aki keresne egy felmegosztási lehetőséget, azoknak esetleg ajánlom, 80-as porton kommunikál a dolog, kell egy router, egy szerver valahol, amit el lehet érni, és azon keresztül teljes mértéken titkosítva lehet kommunikálni, és egy olyan titkosítást alkalmaz, nagyon érdekes, hogy ki lehet választani egy fájlt, ami neked is megvan, és a másik oldalon is megvan, és az a fájl lesz a titkosítási kulcs. Tehát mit tudom én, van egy nyílt weblap, aminek van mondjuk egy logója, és tudja a másik illető, akivel meg akarsz osztani egy fájlt, hogy a kulcs az mondjuk annak a nyilvános, mondjuk a Google-nak a logója lesz, mondjuk a legegyszerűbb. Tehát a Google-t azt mindenhol eléred, mit tudom én, Kínában is eléred, bárhol, és a kommunikációknak, a titkosításnak az alapja a Google image lesz. És ez lesz gyakorlatilag a kulcs, tehát nem kell jelszót megjegyezni, nem kell dolgozni, file alapú, és csak az, ezt nyilván lehet úgy tovább fűzni, hogy mondjuk csináltok egy fényképet, ami neked is megvan, meg neki is megvan, és nincs meg senki másnak, és akkor az a kép lesz mondjuk a izé.
Ez annyira zseniális.
Ez nagyon zseniális.
Csak ámulok és bámulok.
Egyébként a Demon Soul-nak egy nagyon sok funkciója van, illetve nagyon sok titkosítási lehetősége van. Ez egy nagyon érdekes projekt volt, nagyon kevesen használják, viszont kész. Tehát a technológia kész, a router kész, a kliens program kész hozzá, igazából egy ideig open source volt, viszont a legújabb változata már nem open source valamiért.
Na csak.
Igen, azt mondta a csávó, hogy voltak, egyébként nem kell érte fizetni, csak nem open source. Mert hogy így úgy gondolja, hogy így biztonságosabb. Ettől függetlenül, hogyha valaki forkolni akarja, akkor ott van az előző verzió, ami teljesen open source, úgyhogy azért nincs olyan nagyon eldugva. És hát minden, hogyha valaki problémás helyről szeretne megosztani, mondjuk problémás hely, problémás hálózat, problémás ország, problémás egyebek, akkor a Demon Soul-t érdemes használni, mert kifejezetten erre lett kitalálva ilyen szenáriókra. Sima port 80-on keresztül kommunikál, úgyhogy elméletileg az mindenhol nyitva van a világon. Ha eléred a routert, akkor a te routeredet, vagy van nyilvános router is, mivel hogy ez egy kevésbé ismert technológia, azért ez az esetek többségében sehol sincs blokkolva, nyilvános routerek, és fogsz rajta tudni keresztül kommunikálni. Vannak ilyen chatszobák, magához a chatszobához is lehet egy fájlt hozzárendelni, és akkor azon keresztül az lesz a belépő kulcs. Akit érdekel, nézze meg, nagyon érdekes.
Többször összekevertük a Keygent a Keyloggerrel ebben a beszélgetésben, úgyhogy ennek oka van, hiszen van egy hírünk a Keyloggerekről is, állítólag visszatértek.
Hát én már itt egyébként reggel óta tűkönülök, hogy elmeséljem a keylogger-es történetet. A nagyon érdekes keylogger-re bukkantak a kutatók egy malverben, vagy hát egy ilyen malver terjesztési elemzés során, ez PowerShell-ben van megírva. Az ember azt hinné, hogy PowerShell-ben nem lehet keylogger-t írni, mert ez egy ilyen nagyon, nagyon magas szintű nyelv, és a billentyűzet meg egy elég alacsony szintű dolog. Ezért az eléggé hardware. És mégis megcsinálták. És mindjárt elmesélem, hogy hogyan. Kicsit elkanyarodok, és mesélek az első keyloggerről, amit írtam annak idején, akkor ismerkedtem az assembly nyelvvel. Hogy működik egy számítógép? Nagyon nagy vonalakban van a központi egysége, a processzor, ami folyamatosan hajtja végre az utasításokat egymás után megy, és lépteti folyamatosan azt a számlálót, ami a következő utasításra mutat. És vannak neki bemenetei, ezek a bemeneteket portoknak hívják, meg ezek kimenetek is lehetnek, de minden esetre a bemeneteken jöhetnek be adatok. Az egyik ilyen bemenet a billentyűzet port, és hogyha ezen változás történik, tehát lenyom valaki egy gombot, vagy elenged egy gombot, akkor ezt tudtára kell adni valahogy ennek a központi egységnek, ennek a processzornak, ekkor egy bizonyos speciális lábon, ami a processzornak egy lába, kap egy logikai magas szintet, egy jelet, ez a megszakítás láb. Ezt azért hívják megszakításnak, mert megszakítja az aktuális folyamatát a processzor azért, vagy az aktuálisan elvégzett programot, azért, hogy megnézze, tehát lekezelje gyakorlatilag, hogy mi okozta ezt a megszakítást. Kicsit úgy lehet elképzelni, mint amikor egy zongorista játszik egy darabot, játszik, és egyszer csak csörög a telefon, és fontos hívása van, akkor ugye mit csinál? Föláll, elengedi a billentyűzetet, vagyis a klaviatúrát, és oda megy és lebeszéli a telefonhívást, majd visszaül a zongorához, és folytatja onnan, ahonnan abba hagyta. Ugyanezt történik, bejön a megszakítás, processzor félbehagyja az aktuális programnak a végrehajtását, egy táblázatban kikeresi, hogy a bejövő megszakításhoz minden megszakításnak van egy száma, bejövő megszakításhoz milyen programot kell végrehajtania, elugrik arra a programra, az a program lefut, ő lefuttatta, tehát végigmegy rajta, például kiolvassa a billentyűzet leütésnek a kódját, eltárolja oda, hova azt el kell tárolni, majd visszatér oda, ahol ő eddig működött, és folytatja. Hát ez a megszakítás. Na, azt csináltuk régebben, meg úgy használtuk ezt a keylogger írásra, hogy ezt a folyamatot ezt meghúkoltuk, egy hurkot beleillesztettünk, ugyanis ez a megszakítás címe, ahol a rutin van, ahol le kell kezelni a megszakítást, ez egy táblázatban található, a rendszer inicializálásakor, meg betöltésekor az operációs rendszer ezt kitölti, és ott lesznek benne az, hogy milyen megszakításokra, milyen címekre kell ugrálni. Na, ezt fölül lehet írni. És hogyha azt mondom, hogy a billentyűzet megszakításának a címe, a kezelő rutinnak a címe, az ne az eredeti legyen, hanem az én programom legyen, akkor ha lenyomok egy gombot, akkor az én programom fog lefutni, és azt csinálok az adattal, amit akarok. És aztán visszaengedem, és folytatja. Hát nagy vonalakban azért ez nem ennyire egyszerű, elég sok mindent elő kell készíteni ott a végrehajtási környezetben, de kb. Így működik. Tehát érezhetjük, hogy ez egy eléggé alacsony szintű dolog.
Ennyit hozzátennék, hogy aki nem tudja, esetleg hallgató, hogy az alacsony szint az azt jelenti, hogy minél közelebb vagyunk a hardwarehez, a magas szintű dolog meg azt jelenti, hogy minél távolabb vagyunk, tehát operációs rendszeren, frameworkön, valamilyen applikáció, tehát így a programozási nyelvek, hogy milyen mélyen van, az azt jelenti, hogy mennyire van közel a hardwarehez. Ez nagyon közel kell lenni a hardwarehez.
Igen, úgy lehet elképzelni, mint a magas szintű utasítás az, hogy menjél be abba a szobába. Még az alacsony szintű utasítás az, hogy a lábizmaidat kezd el úgy mozgatni, feszíteni, hogy megmozduljon egyáltalán a testet. Tehát ez az alacsony szint, és akkor magas szint pedig az, hogy te elindulsz és mész, és bemész. Na, tehát ennyire alacsony szinten működik. Én nekem ez a kis keyloggerem, ez tök jól működött annak idején a IBM PC-k, meg a 8086-os processzornak, a 8088-as processzornak a kis 10 MHz-es világában, DOS alatt. Most már ez sokkal egyszerűbben meg lehet oldani, ugyanis az operációs rendszer ugye lekezeli a megszakításokat, lekezeli az egér mozdulat hatására keletkező megszakítást, lekezeli a billentyű leütésnek a megszakítását, és van nekünk ez a PowerShell környezet, ami meg egy ilyen script nyelv a Windowsban, amiben lehet, talán már nem csak Windowsban van,
Már van Linuxon, és igen, nagyon sokat használjuk Linuxon.
Tehát ebben meg lehet tök jó rendszerhívásokat hívni, és már nem kell beleavatkoznom a megszakítás vektortáblába, és eltéríteni a végrehajtást, ami eléggé veszélyes egyébként, mert okozhat mindenféle katyfaszt.
Kevésbé működő rendszert.
Hát igen, kicsit kifagyasztatja a rendszert, hogy volt nekem is számtalan példára, hanem egyszerűen csak feltesszük a kérdést az operációs rendszernek, hogy megnyomták az A betűt a billentyűzeten? És akkor kapsz egy választ rá, hogy nem. És megnyomták a B betűt? Nem. És a C betűt meg igen.
Jó, jó.
Jó, tehát így kb. Ezt így a PowerShell-ben meg lehet tőle kérdezni. Egy kicsit olyan, mint amikor egy általános iskolás gyerek próbál koszinusz függvényt használni, vagy színuszt, és akkor ugye nem fogja tudni, mert nem tudja, hogy mi az, de megkérdezi, apa, színusz nulla az mennyi? És akkor rávágjuk, hogy nulla, mert mindenki tudja, hogy az nulla. Tehát ugyanígy ez a helyzet az oprendszerrel is, hogy nem kell tudnom, hogy mi van a háttérben, hogy mi zajlik le, hogy milyen megszakítást ív, hova ugrik, mi van a regiszterekben, semmit nem kell tudni. Megnyomtad az A-t? Igen. Tök jó. Na és akkor ez a keylogger az úgy működik, hogy 40 millisekundumonként kérdez egyet az oprendszertől, és így végigkérdez összes gombot. Tehát egyszerűen azt kérdezi, hogy megnyomtad az A-t, megnyomtad a B-t, megnyomtad a C-t, megnyomtad a D-t, így végigmegy az egészen, pillanatok alatt, és amelyikre igent kapott, azt a kódot eltárolja egy fájlba. Zseniális.
Ez annyira kis gonosz
egyébként. Ctrl-C-re abba hagyja. Tehát ott lesz a kód, majd nézzétek meg. Tök jól olvasható. Emberi szem, tehát úgy érve emberi, hogy nem annyira fejlesztői szemmel is olvasható.
Nekem az jut eszembe az a vicc, hogy a szőkepénzt elős megkérdi a főnökét, hogy Laci, hogy nyílik a pénztárgép? Nyomd meg a C-t. Laci!
Hát igen. Nem, egyébként nagyon sokszor azt szokták mondani, hogy a hekkelés az olyan, mint amikor a kisgyerek, ugyebár megmondja neki, hogy nem ehetsz sütit. És akkor így elkezdi, hogy ezért, hogy de kaphatok sütit, ha, mit tudom én, ha adok puszit, nem. A kaphatok sütit, hogyha ezért, vagy tudom én, ezt és ezt csinálom. És akkor megkeresed azokat az állapotokat, amikor kaphatsz sütit.
Én most kaphatok sütit, mert nagyon
a sütit. Aztán kigúvott a szeme, és azt hittem, hogy valami retteneteset mondtam, aztán rájöttem, hogy csak meg akar enni.
Ebéd idő van, és sütiről beszélsz.
Kislányom csinált olyat, hogy most 4 éves.
Na, hogy hekkel meg kislányom?
Hogy hekkel? A kislányom zseniális, jaj, hekkel.
Jaj, azért...
Nem, most nem
azt... Ezt egyszer el kell mondanod.
Én nem tudom, melyikre gondolsz, de majd azt is. Amit most mondani akarok, az, hogy jött oda, ebéd előtt voltunk, és apa, leveszel nekem egy csokit a kosárból? Van egy ilyen csokis, meg ilyen nasis kosarunk fent a szekrény tetején, hogy ne érje el a konyhapultra. Felállva viszont el lehet érni. És mondtam, hogy nem kislányom, majd ha ebédeltél rendesen. De apa, én szeretnék, de mondom, figyelj, kaphatsz ebéd után, jó? Egyél, és akkor kapsz, jó. És akkor bementem csinálni a dolgomat, hát csak hallom, hogy valami húzódik a konyhában, a kövön. Nézem, hát a gyerek tolja oda a széket a izéhez, tolja oda a széket a konyhapulthoz. Mondtam, de mit csinálsz? Hát ezt csak úgy ide toltam. Aha, jó. És akkor és várja, hogy menjek ki.
Mit csinálsz? Csak porckenneltem egyet.
Igen, ja. Gyakorlatilag, és mondom, fel akarsz menni, és akarsz magadnak venni csokit? És akkor mondta, hogy igen. Nagyon jó, hogy ilyen önálló vagy, kislányom. De megmondtam, hogy ebéd után lehet ebből csoki.
De amit azt mondtad neki, hogy ebéd után veszed le neki a csokit. Tehát ő meg levette magának. Te nagyon tapasztalt apa vagy, mégis úgy látszik, hogy hogy a kislányot tudott exploitálni, vagy megpróbálta legalábbis. Ilyet lehet a phishing támadásokkal is. Ugye nagyon körbejártuk a témát, amikor én táskát vettem, hogy hogyan érdemes egy weboldalt megnézni, hogy az egy scam-e, illetve nagyon sok esetben az e-maileknél felhívjuk a figyelmet a hallgatóknak is, meg minden usernek, akivel találkozunk, hogy működik a phishing levél, és hogyan kellene a csapdarészét felfedezni. Mégis most van olyan, ami a legjobb, legszemfülesebb usereket is becsapja. Meséljetek erről.
Ez zseniális és nagyon egyszerű. A phishing, ugyebár azt tudjuk, hogy olyan oldalra küldünk, ami valójában konkrét példa, Facebook, megjelenik egy Facebook applikáció, hogy jelentkezzél be. És valójában az nem a Facebook applikáció, hanem valami teljesen más. És beírod, és a támadó megkapja a te adatait, mert ez valójában az ő szervere volt, csak úgy nézett ki, mint a Facebook. Ezt meg lehet csinálni, egy oldalt le lehet klónozni kb. 3 másodperc alatt, erre vannak mindenféle túlok, amik pontosan ilyen phishing dolgokra vannak kitalálva. Kb. 2 kattint, van phishing framework, meg nem tudom mi. Tényleg 3 perc alatt lehet phishing kampányt összerakni. De, ugyebár hogy szoktunk phishing ellen védekezni? Megnézzük a címsávot, és elolvassuk ténylegesen, hogy milyen címre megyünk rá. Nagyon sokszor van az, hogy a, mondjuk nem a Facebookot, hanem a F4 bookot, tehát így karaktereket cserélnek le benne számokra, ugyebár az I betűt, az L betűt, az egyest, ezeket könnyű összecserélni, a négyest, az A-t, ugyebár van a lead speech, ott is ugyebár pont az az, hogy ezért számokkal váltjuk ki a dolgokat, illetve van az a másik trükk, amikor mobilon nem látod a teljes URL-t, és ott esetleg benyalod, hogy az eleje olyan, vagy a vége olyan. A lényeg az az, hogy az URL-nek, tehát a domainnek a vége, hogyha azt megtaláljuk, tök mindegy, hogy hol van, mert hogyha a legvégén van valami, az még nem biztos, hogy a domain lesz. Tehát meg kell nézni ezt az URL-t, az a lényeg. Tehát hogyha megnézed az URL-t, és tényleg oda vezet, ahova kell, akkor általában tuti vagy, hogy jó, akkor ez tényleg most a Facebook, ami azt akarja, hogy bejelentkezzek. És nagyon sokszor ugyebár ismerjük azt, hogy a Facebooknak az autentikációját különböző oldalakon, játékokon fel tudjuk használni újra és újra, hogy ne kelljen mindenhova regisztrálni, és ne legyen 40 millió accountunk. Ezért így a Facebookot szoktuk erre használni, és ezért nagyon népszerű az, hogy a Facebooknak a Facebook phishinget csinálnak, hogy berakják gyakorlatilag a Facebook oldalát. Ami most egyébként még nagyon népszerű, az Office 365-ös phishing oldal. Nagyon sok Office 365-ös ilyen phishing oldalt szoktam látni, de a Facebook is. Tehát akkor még amit meg szoktunk nézni, az az, hogy van-e rajta HTTPS-e, hogy van-e rajta lakat, hogy zöld-e, hogy jó-e a doménynév. Ugyebár szoktak olyat csinálni, hogy van egy ilyen kamu doménynév, ami úgy néz ki, és raknak rá mondjuk még egy HTTPS-t, hogy az is ott legyen.
Várjál, még a másik nagyon érdekes, hogy nagyon sokszor csinálják azt, hogy egy meglévő oldalnak, egy teljesen legitim oldalnak, aminek van certifikációja, de te a tanúsítvány, a zöld, meg minden, ennek van egy sérülékenysége, ezt kihasználják, és feltöltik oda
a phishing oldalt.
A phishing oldalt hozzá, pluszba, a fájlok közé, vagy a képek közé, valahova a témák közé, tök mindegy. Ezen CMS-eket szoktak ezzel így. És úgy néz ki az oldal, hogy ott az URL
zöld,
lakat, HTTPS, meg minden, és akkor az ember zavarba kerül, hogy itt most mi van? Most akkor ez legális, vagy nem?
És erre vannak pluginek is, amik segítenek neked eldönteni azt, hogy ez most valid oldal vagy nem. Na és most ezt mindent megkerültek, a legzseniálisabb dolog, amit, hát egyébként valahol nekem is eszembe jutott, de a zseniális ötletek azok mindig olyanok, amik triviálisak, neked is eszedbe jut, de nem csinálod meg, mert miért, de más megcsinálja. És az az igazi zseni, aki megcsinálja. Mit csináltak? Kirajzolják neked a honlapot. Tehát konkrétan megrajzolják neked JavaScript-be és CSS-ben, az oldalt.
A böngésző ablakot.
A böngésző ablakot. Tehát nem nyílik meg egy új böngésző ablak, hanem egy olyan ablak nyílik meg, ami úgy néz ki, mintha egy ablak lenne. És lehet mozgatni is, le van programozva JavaScript-ben, hogy tudjad húzkodni, meg minden. Tehát nagyon sok ember, mondjuk manapság már azért tudják, mert manapság már a JavaScript-et mindenre használják, most már áttestünk a ló túloldalára, de az én időmben még a JavaScript-et ilyen játéknyelvnek vették, hogy ugyan már lehet vele HSS-t csinálni, meg ilyen fasságokat. Tehát ilyen kis izé, de a JavaScript nagyon erős, főleg, hogy a JavaScript az egyik legnépszerűbb programozási nyelv, és már mindent lehet benne csinálni. Tehát lehet szerver oldalon is programozni benne, kliens oldalon is, tehát a mai világban már tényleg nagyon erős a JavaScript. És megcsinálták vele, hogy egyszerűen fogták, és kirajzolták a Facebookot úgy, ahogy van, ablakostul. Címestül, tehát olyan címet raknak be, mert valójában nem egy böngésző ablak, egyszerűen csak rajzoltak egyet. Egyébként a következő az nekem az volt, hogy egyszerűen csak leprint screened, de hát abban nem lehet nyilván belekattintani meg ilyen dolgokat, tehát hogy tényleg kép, tehát pixel képen, de ezek leprogramozták úgy, hogy itt húzták a vonalat, mit tudom én mi, ide jön a címsáv, ide jön a zöld pipa, nyilván az megint egy kép, tehát az nincs lerajzolva, de ezeket a bizonyos grafikai elemeket, ezeket beillesztik, és a valódi cím van ott, van rajta lakat, tehát úgy néz ki egy az egyben, mint egy valódi Facebook login screen.
Hogy lehet akkor ezt kideríteni, hogy mégse az?
Hát ha jól tudom, hogyha húzkodod, azért a JavaScriptnek vannak határai.
Nem tudod kihúzni a mögészi
ablakból. Nem tudod kihúzni a mögészéből, tehát benne maradsz az izében, az ablakon belül, amiben be van ez rajzolva. De nagyon trükk. Tehát tényleg többször oda kell nézni, mert hogyha csak rákattintasz, megnézed, jaj, jó, oké, és oké, tehát simán alászaladsz. És egyébként Ninjával, ez megint csak a munkánkhoz kapcsolódóan, nagyon sokszor van az, hogy userek írnak nekünk, hogy döntsük el, tehát egyrészt, hogy ez káros, nem káros, és akkor mit tudom én, mondjuk egy belátható időn belül, mondjuk egy mit tudom én, egy fél órán belül azért illik visszaválaszolni egy embernek, tehát ez egy URL-nek a kijellemzés, az nem tartott olyan nagyon sokkal tovább, hogy ez most káros, tehát beléphet, nem léphet be, tehát mit tegyen vele. Az emberek nem tudják, és egyébként a legokosabb dolgot teszik az, hogy megkérdezik. Tehát nem maga próbálkozik, egyszerűen dob egy levelet erre az e-mail címre, nézzétek már meg, mi ez. Ott ülnek emberek, akiknek ez a dolga, hogy ezeket megnézzék, és ugye ebben itt tanácsot adsz. És ez egy tipikus, volt már olyan, hogy olyan szerencsére még nem volt, hogy rossz tanácsot adtam, olyan volt, hogy egy pillanatra megijedtem, hogy basszus, lehet, hogy rossz tanácsot adtam, mert találtam még benne valamit, amire azt mondtam, hogy hát ez... Miután már válaszoltam, mert az ember szeretne azért gyorsan válaszolni, meg egyébként is menne ebédelni, de ez egy nagyon trükkös dolog, tehát ennek is lehet, hogy simán aláfutna az ember.
Lehet, de mondom, engem még például tegnap az is zavarba hozott, hogy küldtek nekem privátba hogy ez most mi, ez phishing, és egy linket. És megnéztem, és tényleg az volt, hogy egy hu végződésű magyar website-nak találtak valami feltöltési sérülékenységet, és feltöltötték a per Teams, per Springfly, per Images, per akármi PHP ott volt. És tök úgy nézett, mint a legitim lenne, azért nem gyanús az volt benne, hogy ez mit tudom én, valami masszírozó gépeket árusító website volt, és Apple ID-t kérte azért, tehát ez egy kicsit úgy gyanús volt, de elsőre azért elgondolkodtam, hogy ez mi ez, és végignéztem árulkodott egyébként rengeteget, mert a forráskód az már nagyon csúnya volt, és nem működtek a linkek. Tehát nem az, hogy a linkekre rávittem, és ugyanoda vezetett volna, hanem egyszerűen nem voltak linkek. Linknek volt amatőr, festve. Igen. Tehát el volt, mint a link lenne, de nem az volt. Alá volt húzva.
Meg a másik trükk az, amikor minden link ugyanoda vezet. Ez is egy olyan klasszikus trükk, hogyha megnézed, hogy nagyon sokszor van például levélben, phishing levélben, ami eleve egy phishing oldalra visz. Ha megnézed a levélben, ugye már van több link is, mondjuk unsubscribe, meg ilyenek, mindegyik link ugyanarra az oldalra visz. Ez is egy ilyen nagy, ilyen árulkodó jel.
Ilyen indikátor.
Pontosan.
Beszélgessünk kicsit a lehallgatásról, meg az egyéb kütyükről, amiket Ninja szokott így néha bemutatni. Ugye volt itt a HugaP kapcsán egy hosszabb fejtegetésünk, mit lehet vele csinálni, és mivel jó. Van most is valami tarsolyodban, ugye?
Igen. Most azzal készültem nektek, hogy mesélek egy kicsit a CellSite szimulátorokról, vagy más néven a Stingray eszközről. Ez inkább filmekből lehet róla hallani. Azt szoktuk látni, amikor megfigyelnek egy embert mondjuk az FBI-tól, vagy a CIA-tól, tök mindegy, Amerikában, akkor egy ilyen furgonban ülnek ott a fejesek, és akkor, vagy hát a technikai szakemberek, fülükön a fejhallgató, és várják, hogy hívást fogadjon az illető. És itt gondolkodunk, hogy be kell hackelni ezért a mobil szolgáltatóhoz, vagy hogy csinálják ezt. Na hát ez nem így van, tehát ez sokkal egyszerűbb. Egy kicsit megint elkanyarodok azért, hogy érthető legyen. A mobiltelefonjaink úgy vannak megtervezve és kialakítva, hogy mindig a legerősebb bázisállomáshoz kapcsolódjanak. A bázisállomás az egy átjátszó torony gyakorlatilag, picit annál többet tud, nem csak átjátszik, hanem mindenféle információkat is közvetít, de lényeg az, hogy ezek ilyen cellákat hoznak létre. Egy ilyen toronynak a körzete, ahol őt a készülék veszi, és ahol ő veszi a készüléket, az a cella, az egy cella. És hát ezek úgy vannak elhelyezve a városban, meg a térben, hogy mindig legyen egy legalább, vagy hát több is, amit a készülékedet ugye lefedi, ezért is mondják azt, hogy lefedettség, így a cellák, ezek így lefedik egymást, mint a térképen a sejtek. És a készülék ugyan beállít, vagy a legerősebb jelűhöz kapcsolódik. és van egy ilyen handover jelenség, hogyha mozgunk, akkor ezek képesek, ezek a készülékek a cellák segítségével, egy bizonyos protokoll segítségével átadni a kapcsolatot egyik celláról a másikra, úgy, hogy nem vesszük észre. Tehát miközben mi beszélünk, nem az van, hogy az egyik toronytól átállunk a másik toronyra, mert megyünk az utcán, sétálunk, és akkor van egy megszakadás a beszélgetésben, hanem ez teljesen seamless, ilyen észrevehetetlenül történik. Hát, mi van akkor, ha egy mini tornyot, egy mini eszközt, egy ilyen mini átjátszót letelepítünk, mondjuk egy furgonba beszerelünk, és ezzel a furgonnal odaállunk a megfigyelt célszemély lakása elé, és az antennát ráirányítjuk mondjuk a lakására, az ablakára, vagy egyszerűen csak mondjuk elrejtjük egy irodában a fénymásolóban magát a készüléket, és onnantól kezdve várunk, és hogyha valaki ott van annak a közelében, akkor az ő mobilja ehhez fog kapcsolódni, és rajta fog keresztül menni a hívás. Na és itt lép be az, hogy akkor ezt már le lehet szépen hallgatni, hiszen be vagyunk ékelődve közé. Mi vagyunk a man in the middle, a megfigyelt személy, illetve a lehallgatott ember, és a szolgáltató közébe kerültünk. Ehhez persze tudni kell a trunköt továbbadni, általában ehhez kell, ha jól tudom, a szolgáltatónak a közreműködése, de előfordulhat, hogy ez hogy nem, vagy például egyszerűen csak nem továbbítjuk, tehát nem fog tudni hívást fogadni, de mondjuk ha hívást próbál kezdeményezni, azt látjuk, legfeljebb nem lesz sikeres a hívása. Jó, lényegtelen. Az az érdekes, hogy ez nem lehet csak úgy a készülékkel észlelni. Tehát ez nem olyan, hogy halljuk azt, hogy lehallgatnak, meg kattan egyet, mint régen volt, hogy a vonalra ráléptek, hogy csipesszel a telefonos kisasszonyok.
Kérem, vigyázzon, most lehallgatjuk. A lehallgatás elindult.
Vagy van valami figyelmeztető hang, semmi. Tehát ez,
és mi jelen, hogy beleszólna, hogy halljuk közelbe a mikrofonhoz, belebeszélj.
Nem halljuk.
Na és ezeket hívják cell-site szimulátoroknak. Tehát ezek a készülékek szimulálnak egy cellát, egy ilyen mobil kommunikációs cellát, és magukra rántják gyakorlatilag a környező készülékeket. És hogyha tényleg tovább van engedve a trunk a szolgáltató felé, egy másik legitim cella felé, akkor ez gyakorlatilag, hát meg lehet figyelni azt, hogy milyen hívásokat fogad az illető, milyen üzeneteket fogad, hova mennek, mennyi ideig tartanak a hívások, illetve azt, hogy milyen URL-eket ér el például. Tehát az adatkapcsolatot is lehet ezzel monitorozni. Na és ez volt a háttere ennek, és az érdekesség, hogy az EFF.org munkatársai egyrészt azt találták, hogy ez erre a, tehát az új protokoll is valószínűleg sérülékeny lesz, tehát az 5G protokoll is valószínűleg sérülékeny lesz ezekre a készülékekre, vagy hát ezekre a technikákra, CSS-ekre, cell-site szimulátorokra, vagy stingray-ekre. Viszont a jó hír, hogy természetesen olyan lelkes amatőrök, akik így a rádióhullámokon lovagolnak, és szeretik ezeket a dolgokat, kifejlesztettek egy technikát, aminek a segítségével viszonylag olcsó eszközökkel lehet detektálni azt, hogy van-e a közelben cell-site szimulátor, tehát ilyen kamu átjátszó. Ezt úgy csinálja, ezt úgy végzi, hogy egyrészt is le lehet a mobilból kérni az információt, hogy melyik cellához van kapcsolódva. Van egy ilyen cella azonosító. Ez az egyik. Össze lehet vetni a publikus térképekkel. Vannak adatbázisok, ahol a cella azonosítók le vannak írva, hogy melyik cella hol van. Nyilván, ha azt veszük észre, hogy ott nincs cella, ahol mégis nekünk van, akkor ez már egy jó indikátor annak, hogy itt van egy gyanúsan egy lehallgató cella, vagy egy ilyen cell-site szimulátor. Aztán, ami még érdekes lehet, az, hogy hát ugye ezek rádión kommunikálnak, ezek a mobilok, tehát megoldható egy megfelelő vevőkészülékkel, egy SDR-rel, egy Software Defined Radio-val, ami gyakorlatilag egy programozható rádió, és a számítógép végzi a dekódolási részét. Dekódolhatóak ezek a kommunikációk, és hát ki lehet szúrni azokat a jeleket, amiket a nem hivatalos átjátszók, vagy hát nem hivatalos szimulátorok, ilyen cell-site szimulátorok, nem hivatalos cellák bocsátanak ki, és akkor egy olyan megfigyelést lehet végezni, például, hogyha mondjuk ott a sarkon van nekem egy, az utca kereszteződésénél van egy cella, de nem látom a tornyot. Tehát ezek mondjuk általában látszódnak. Igen. Tehát azért ez nem egy kis dolog, egy ilyen mobil cella, ami azért besugároz egy teret. Hát azok látszódnak, de ha nem látszik, az gyanús. Tehát akkor ott már lehet. Aztán Hát csak ideiglenes sem volt ott. Tehát mit tudom én, egy előző héten még nem volt ott.
Egyszer csak megjelent.
Egyszer csak ott van, aztán egy hét múlva már nincs ott. Hát akkor valószínűleg ott lehet, hogy volt egy ilyen készülék, jó eséllyel. Illetve a másik az, hogyha tényleg az irodatérben érzékelünk egy cellát, akkor, és nem látjuk, tehát nincs az, hogy fel van téve a falra, és látszik, hanem ugye nem látszik. Az előfordult, hogy be van téve a fénymásolóba, a nyomtatóba, a szekrénybe, a tűzcsap mellé, tök mindegy. Ez kis helyen elférne. Nem kell, nagy területet, nem kell nagy területet lefednie, tehát ez egy ilyen, hát nagyobb, mint a Raspberry Pi, de mondjuk, mit tudom én, mint egy laptop, szerintem. Tehát így módon ezzel a készülék, tehát ilyen készülékekkel ezeket lehet detektálni, hogy vannak ilyenek. És erről szól ez a cikk, amit itt találtam, és amiben így olvasgattam, és nagyon szimpatikus. Ott lesz benne az érdeklődők számára a show notes-ban. Olvassátok el, érdekes dolgokat ír.
A következő témánk az a WordPress-nek a sérülékenysége, hogy a WordPress is, meg Drupal is, meg ezek ilyen CRM túlok, tehát ilyen keretrendszerek, ahogy tartalmat tudjunk előállítani.
CMS. CMS.
66%-ban jól mondtam a betűket.
Teljes mértékben egyetértek, csak aztán majd hallgathatjuk a javításokat.
Szóval a következő hírunk az a WordPress, illetve a Drupal egy-egy sérülékenysége, két külön hírben. Ezek ugye ilyen keretrendszerek, tehát ilyen CMS túlok, amivel contentet tudunk előállítani, amiben lehet veszély, ugye, hogyha ezzel készítünk tartalmat, és nem tudjuk, hogy mi benne a backdoor, vagy a sérülékenység. Fejtsük ki, hogy egyik-egyik így mit is jelent.
Igen, most találtak egy, illetve ez egy van egy régebbi sérülékenység, meg van egy újabb sérülékenység, az egyik az 6 éves, az 5.03-as, tehát hogyha 5.03-as WordPressünk van, akkor azt mindenképpen frissítsük, vagy régebbi, meg egyébként is mindenképpen frissítsük, tehát ez no question, ez mindenki egyetért vele, hogy a frissítés az azért van, hogy bejátszuk, de ezt mindig el kell mondani, mert ha ezt nem mondanánk el, hogyha ez nem úgy lenne, hogy az emberek nem frissítenek, akkor nekem nem lenne munkám. A lényeg az, hogy a Rips Technology GmbH, ami szerintem egy német cég, meg GmbH, az Németországban van, nem? Na igen, tehát ez a németek, nem mondjuk meg, hogy miért, de lényegtelen, a németek voltak, akik észrevették ezt a sérülékenységet. Ez két sérülékenység, van egy Path Traverser és egy Local File Inclusion. És aki járatos a Web Penetration Testingben, akkor azt tudja, hogy az általában ennek a kettőnek a kombinációja az Remote Code Execution-t fog tudni előidézni. Tehát tudunk a szerveren kódot futtatni, tehát miénk a szerver az esetek nagy többségében. Ez egyébként egy relatíve jó sérülékenység, ezt viszont lehet, hogy tényleg meg fogom csinálni, mert a Winrarost azt nem biztos, hogy meg fogom csinálni screencastbe, de lehet, hogy erre csinálok egy screencastot, meglátjuk. Nem ígérek semmit, nyilván soha. Bár a honlap is kész lett, jó?
A fizetős része még nincs kész.
A fizetős része még nincs kész, illetve az ingyenes része nincs kész. Ma most ki van a fizetős része a honlapnak, fordítva mondom. Na igen, a lényeg az, nem is akarok rá egészen sokat beszélni, amikor képeket töltöttél föl, tehát kell, mi a feltétel? Egyrészt az, hogy sérülékeny legyen a verziószámod, illetve kell egy autor privilégium. Tehát te már neked kell, hogy nem csak az, hogy regisztrált user vagy, de legyen jogosultságod contentet föltölteni. És egyébként a képfeltöltésnek a metategjét lehet megmókolni, és ott lehet olyan információt elhelyezni a szerveren, amit utána a Path Traverser-ről ki lehet olvasni. Ezt most így nem fogom kivesézni, ez pontosan mit jelent. Erre lenne jó egy YouTube videódat, amikor meg tudja az ember tök jól mutatni ezeket a dolgokat. De nem baj. Megpróbáljuk, jó? Meglátjuk, mi lesz belőle. Ez volt a WordPress. Ez azért érdekes, mert a WordPress az egyik legnépszerűbb ilyen content management system a világon, mai napig továbbra is, és nagyon sok nem frissített WordPress van a világban, ide töltik föl a phishing oldalakat, a malvereket, stb. A másik hírünk az, ami szintén a CMS-hez tartozik, az a Drupal, a kis testvére. Van egy sérülékenység, amit Samuel Mortenson a Drupalnak a saját security csapatából valaki, fedezett föl. Nincs semmilyen információ róla, pontosan azért, hogy ne lehessen visszaélni vele. Az előző WordPress-es témánál ott egy rakás információ van, azért mondtam, hogy arról lehet, hogy kéne beszélni, viszont a Drupal-nál semmilyen információ nincsen. Annyit mondtak el, hogy a Drupal 7 és 8 is érintett. As soon as possible mindenki update-eljen Drupalt is, nagyon fontos, mert itt rögtön remote code execution van, tehát itt nincsen más izé, itt egy az egyben remote code execution-t jelentettek be a srácok, ez azt jelenti megint csak, hogy a kódot lehet futtatni a szervereden, a weblapon keresztül, ami viszont jó pofa volt az, hogy így fogalmazták meg, hogy nem form alapú source-okból, illetve mi a source magyarul?
Forrásokból,
köszönöm szépen. Lehet, ez azt jelenti, hogy tehát a nem form alapú, az azt jelenti, hogy API. Úgyhogy megint az API-ban találtak, tehát a Drupalnak az egyik API-ában találtak valamilyen remote code execution-t. Workaround, hogy kikapcsolod az API-t egyébként. Erről ennyit tudunk. Egyébként a Drupal is jól, nincsen vele semmi baj, csak update-elni kell őt is. Ugyanúgy, ahogy a WordPress-t is.
Akkor most mindenkit elengedünk update-elni, mi is megyünk frissíteni az egyes rendszereinket, meg meglátogatni a mosdót. Köszönöm, hogy elkísértetek minket, kedves hallgatók, illetve nektek ezt a beszélgetést. További szép napot, jövő héten találkozunk. Sziasztok!
Hellosztok!
Sziasztok!